estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Forris György, az Európa, a Bruxinfo Európai Elemzési Központ vezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Egy nagyon nehéz kérdésre szeretném kezdeni. Mivel lehet leírni az Európai Unió állapotát most? Milyen folyamatokkal, anélkül, hogy elvesznénk a részletekben, amelyek külön-külön egyenként is rendkívül fontosak?
Sokszor elmondtuk, hogy a gazdasági válság kibuktat sorsdöntő kérdéseket, aztán minden sorsdöntő kérdésbe jött egy még sorsdöntőbb. Először csak arról volt szó, hogy a banki válságot hogyan lehet kezelni, aztán a pénzügyi válságot hogyan lehet kezelni, aztán a költségvetését, aztán a monetáris unió válságát hogyan lehet kezelni. És mindig eljutottunk odáig, hogy ha eredményesen akarnak kezelni, akkor vagy mélyíteni kell, vagy visszalépni kell. Eddig a politika mindig azt döntötte, hogy megpróbált még tovább mélyíteni. A mostani helyzetben egy nagyon veszélyes harapófogóba került az, aki ma Európai Uniós politikát akar csinálni, mert az egymást követő döntések egyre radikálisabb integrációs elkötelezettséget vetítenek előre. Nemzeti költségvetések elfogadásában ma már döntő szava lehet, akár nem döntő, de nagyon meghatározó szava lehet közösségi intézkedéseknek, mechanizmusoknak, befolyásoknak például. Viszont, és erre kényszeríti őket a piaci körülmény is, mert ez nem véletlenül alakult ki ez a helyzet, ahhoz, hogy a piac bizalmát visszaszerezzék, ahhoz fel kellett mutatni olyan újabb intézkedéseket, amelyek látszólag a jövőben kivédenek hasonló válsághelyzet kialakulásokat. Másfelől viszont a közvéleményben, az emberek megközelítésében soha nem volt ennyire tudatos Európai Uniós gondolkodás. Nagyon sok mindent figyelnek most már az emberek, ami az Európai Uniós hírekkel összefüggésben van, és soha nem voltak ennyire kritikusak és ellenségesek olyan nagy arányban, mint manapság. A politikus most azon a nagyon éles mesdjén próbál végigmenni, hogy egyfelől neki tulajdonképpen annak érdekében, hogy jövőbeli válságokat kivédjen, hogy jelenbeli például közös pénzt megmentsen, vagy megszorításokat, vagy olyan újabb közösségi mechanizmusokat kellene bátorítani, ami látszólag garantálja ezt a jövőképet. Másfelől viszont nincs rá mandátuma, illetve egyre gyengül az a mandátum, társadalmi mandátum, ami alapján ezt csinálja, mert az emberek gondolkodása viszont látszólag ezzel ellentétes, és ezért állandóan visszalépésre is kényszerítik ugyanezt a politikust. Egy példát mondjak, a német politikai vezetés, Angela Merkel kancellár még egy-két évvel ezelőtt is azt vizionálta, hogy nem csak úgynevezett bankunióra, de akár hajdani elképzelt politikai unióra is, közös politikai felelősségvállalásra, Európai Unió szintű politikai intézményrendszerre is szükség lehet. Miközben ma a napi döntésekben jól lehet megnyert egy választást, egyre inkább nem közösségi, hanem kormányok megegyezésén alapuló mechanizmusokat látszik támogatni. Láthatóan nem mer egyelőre elköteleződni, hogy akár a saját maga vázolt víziót gyakorlati lépésekre lebontsa. Egy ilyen választási, végső választási helyzet felé közelít az európai politika, ahol az igazság órája most már nem csak abban nyilvánul meg, hogy egyes részkérdésekben hol legyen a bankfelügyelet például, eldöntsék, hogy ez most közösségi vagy pedig még nemzeti megoldásokat igényel, hanem a sok kis ilyen helyi megoldás kezd összegződni egy nagyobb képletbe, ahol azt kell eldönteni, hogy vajon az integráció elmente már, amíg önként vállalt szuverenitás megosztáson alapuló közösségek együttműködésének a határáig, vagy mehet még tovább?
Mi akadályozza meg a választókat abban, hogy az integráció mélyítését tekintsék a megoldásnak, nem pedig a lazítását?
Ezt is a választóknak többnyire nem nagyon van információjuk arról, valós információjuk, vagy fogalmazunk így tájékozottságuk, hogy melyik mit jelent és merre vezet. Van egy őrült nagy deficit a közös piac megalakulása óta abban, hogy mennyire tudják egyáltalán az emberek, hogy mi történik. Ne felejtsük el, hogy az egész közös piaci történet egy politikai elit történet volt elsősorban, a sokat emlegetett, nem csak legenda, hanem valószínűleg tényszerű megállapítás szerint, ha 57-ben népszavazásra írták volna ki a közös piac megalakulását, akkor a tagországok többségében, de az alapító országokban, különösen Franciaországban bizonyosan ellene szavazott volna a többség. De az emberek nem szavaztak róla, már nem kérdezték meg őket, és ez senkinek nem tűnt fel akkor, mert az akkori politikai kultúra szerint a politikus dolga, hogy tegye a mindenkori napi teendőjét, majd 4 évente a következményei alapján megítéljük és újra választjuk, vagy elzavarjuk. Aztán a továbbiakban sem kérdezték meg a közvéleményt, nem is nagyon tájékoztatták, hogy hogy épül a közös piac, mert ez külügyminisztériumi diplomaták klasszikus diplomáciai munkája volt, ami többnyire nem nyilvános, ma sem nyilvános. Ezek technikai kérdések voltak vámtarifákról és különböző piaci szabályozókról. Még kellett volna, gondolták az akkoriak, ezt külön bevinni a köztudatba, a sajtóügyét tenni, vagy akár csak visszatérő rendszeres parlamenti vita tárgyává tenni, mint ma a görög megmentési csomag részlet kérdéseit. Évtizedek teltek el úgy, hogy a közös piac épült előrelátó államférfiak, politikusok kölcsönös alkúi és megegyezései szerint, és addig, ameddig a szekér jól ment, addig tulajdonképpen nem is nagyon tűnt fel a közvélemény szemében, hogy ők milyen közegben élnek jól vagy rosszabbul. Nem érintette őket meg a közös piac és az Európai Unió kezdeti stádiuma. Az első figyelmeztető jelzés 92-ben volt, amikor a Maastrichti szerződést a dán népszavazáson a dánok többsége elutasította. És akkor hirtelen felfigyeltek sokan, hogy itt az emberek elkezdenek vagy odafigyelni arra, hogy mi történik, vagy pedig nem érteni, hogy miért történik, ami történik, és inkább ellene foglalnak állást. És akkor elkezdődött így olyan gondolkodást, hogy az embereket valahogy be kéne vonni, mindabban történik, de ezt mindmáig nem tudták rendesen megoldani. Továbbra is az a reflex maradt erősebb, hogy ebben nagyon sok minden unalmas, technikai dolog, nem érthető, komplikált, egyébként ez a média reflexe is, inkább nem írunk róla, mert úgyse olvassák el, nem adunk neki helyet az adásban, nem kap rá elég időt. Megmaradt egy tájékozatlanság, megmaradt egy Európai Uniós kultúrálatlanság a kommunikációban mindenképpen, csak politikai szlogenek dolgában zajlott a tájékoztatás, és ezáltal üresen maradt egy tér, amit most, amikor viszont az emberek életkörülményei majdnem mindenhol valamilyen oldalról veszélybe kerültek, vagy romlanak, vagy legalábbis nehézségeket élnek meg, akkor a populizmus és a demagógia nagyon könnyen tud látszólag egyszerű válaszokat adni, ítéleteket mondani olyan témákban, amikről velük korábban a hatalom nem kommunikált. Tehát mondok két példát. Igazából az embereket most a régi tagországokban, régit értem a mi belépésünk előtti tagállamokat, nem kérdezték meg például arról, hogy ők szeretnék-e azt, hogyha mi belépünk. Nem volt népszavazás a régi tagországokban a bővítésről, csak az új tagországokban. Ugyanúgy nem volt népszavazás sehol arról, illetve ahol volt, ott vesztett, Svédországban és Dániában, hogy akarnak-e közös pénzt. Tehát, vagy hogy bevezessék a Schengen egyezményt, és megszűnjön a határellenőrzés. Márpedig ezek a dolgok az emberek életét, különösen természetesen a pénz meg a határellenőrzés közvetlenül érintették, és egyre inkább úgy érezték, hogy itt tulajdonképpen a fejük fölött történnek most már az ő életükben is megjelenő döntések, amikből őket kihagyják, miközben a technika, az információs technológia forradalma egyre inkább behozta a lakásokba mindazt, ami a világban történik. Ennek az amalgámnak lett az a következménye, hogy van az emberekben egy közérzet az Európai Unióval szemben, de nincsen tényszerű tájékozottság és ismeretanyag. Következésképpen azt ma nagyon nehéz elvárni, hogy valaki meg tudja ítélni, hogy neki most az integráció vagy a nem integrációhoz többet, mert akkor ha őszinte, akkor meg kell, hogy kérdezze, hogy miből áll az egyik, és miből áll a másik, és ezt nem hiszem, hogy részleteiben bárhol elmondanák.
De olyan tények nem jutnak az emberek eszébe, hogy európai államok egymással nem háborúznak, amióta integráció van. Korábban meg a németek háborúztak a franciákkal, azért elég kézzelfogható élmény volt, tehát még élnek azok közül sokan, akik egymással lőttek.
Mondok egy példát. Mióta Tony Blair a brit elnökség, brit Európai Uniós elnökség idején 2005-ben napirendre tűzte, hogy Európának mégiscsak közös energiapolitikára volna szüksége, azóta ez a téma terebélyesedik. Egyébként akkor ezen mindenki megdöbbent, hogy egy közismerten zsigerből minden közösségi megoldást ellenző brit személyiség, még hogyha a baloldali is, hirtelen nem, hogy elfogadja, hogy közösségi szinten történjen valami, de ő kezdeményez egy addig ott nem létezett politikai megoldást. Legyen Európai Uniós energiapolitika, ami több legyen, közös energiapiac. Ez a téma ma már szárba szökött, millió rá segítő tényező volt a klímaváltozástól kezdve az ukrán-orosz gázválságokon át egy sor tényezőig. Épülne az energiapiac, most már rengeteg szabályozói háttere van, rengeteg projekt van, pénzeket fordítanak arra, hogy például a ma még nem egymáshoz illesztett, de maguk között sok esetben összezárt észak-európai energiahálózatokat, villamoshálózatokat és a kelet-európaiakat vagy közép-európaiakat mindenféle illeszkedési pontokon összekapcsolják, és ezáltal egyfajta európai szabad energiaáramlást alakítsanak ki, legalább a fizikai oldaláról a dolognak, a hálózatok oldaláról. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, természetesen én nem vagyok mérnök, én is csak a megfelelő leírásokból értesülök róla, hogy rendkívül sok paraméterben meg kell tudni állapodni, amelyeknek viszont a szabványai adott esetben országonként, vagy legalábbis országcsoportonként változik, részben attól függően is, hogy melyik országcsoportot melyik nagy energiaellátó dominálja. Mindmáig nem tudtak megállapodni, egyelőre most a fizikai hálózati oldalról, azokról a paraméterekről, amik ezt egyáltalán lehetővé tennék, mert ezek a nemzeti és országcsoportonkénti multinacionális energiacég érintő érdekek az utolsó pillanatban, vagy már hamarabb is, nagyon megnehezítik azt, hogy közös nevezőre jussanak, és miközben tehát van egy olyan felismerés, hogy Európának kellene közös energiapiac, mert biztosabbá teszi az ellátást, mert adott esetben olcsóbbá teheti az energiát, és egy sor egyéb más tényező. A konkrét intézkedések kapcsán megjelen a nemzeti érdekek egyelőre ezt felülírják, és megakadályozzák, hogy a dolog mégiscsak összezáruljon. Annak idején, amikor a közös piacot létrehozták, hogy akkor is, ha visszamegyünk egészen a Vámunió ötletéig, akkor az alapvető kérdés az volt, hogy mi szolgálja jobban egy adott ország prosperitását, hogyha védővám, akkor védi magát, vagy hogyha egymás felé eltüntetik a védővámokat, és ezáltal egy olyan forgást generálnak, ami lehet, hogy alacsonyabb vámok mellett, tehát nem lesznek védett vámjaink, de a mi termékeink is könnyebben mennek át, és a végső szaldó, a végső egyenleg magasabb, mint hogyha a védővámokkal egy bizonyos rezsimet bebiztosítok. Ennél az energiánál is valószínűleg így lesz, hogy amíg be nem bizonyosodik, hogy egy felszabadított, egymásban nyitott nagy európai piac gazdaságilag is jobban megéri, és biztonságban is többet kínál, mint a ma lokálisan nyerhető egyéni megoldás, addig valószínűleg nagyon nehéz lesz az egyébként politikailag már elhatározott döntéseket végrehajtani a közös energiapiacról. Na most csak ez egy példa volt. Tehát az egész integrációs építkezés is úgy halad előre, hogy részint vannak bizonyos víziók, meglátások, amik megpróbálják bebizonyítani, hogy jobb lenne egy ilyen úton, de amíg a meglévő másban gyökerező érdekek másban érdekeltek, addig ezt általában akadályozzák, vagy megpróbálnak eltéríteni. Ilyenkor a rásegítő mechanizmus, vagy a belátás, vagy pedig valamilyen külső válság körülmény, ami viszont beleveri az órát az ember arba, hogy már pedig itt lépni kell, mint adott esetben most a bankunió és általában az euro management kapcsán kiderült, hogy a piac nem tűr el egy ponton túl egy olyan helyzetet, amiben most már 12 éve és most már lassan 18 ország használ úgy egy közös pénzt, hogy alapvető közös mechanizmusok, intézmények, feltételek, alapok közben nincsenek meg.
Még mielőtt a bankunióra rátérnénk, az miért kérdés a piacban, hogy a nagyobb a piaci döntéshozóknál, hogy a nagyobb piac az jobb. Tehát közhelyszerűen szoktunk érvelni azzal, hogy mindenkinek Kínába kéne eladni, mert az akkora piac, hogy ott mindenki tudna nyerni. Miért nem érdekük akkor terjeszkedni? Lebontani a csőd csatlakozási szabványoktól kezdve minden ilyen akadályt?
Minden piac vegyes rendszerből épül fel, és minden piac induló logikája, persze ma már a világpiac liberalizációs folyamatok közepette ez egyre kevésbé tartható, de a kiinduló logikája kezdetben minden nemzetgazdaságnak az volt, hogy én megpróbálom biztosítani a maximális szabadságát az én cégeimnek, és közben védem ugyancsak az én cégeimet. És általában be tudja bizonyítani, hogy adott esetben fair módon kerülne verseny hátrányba az ő cége, mondjuk egy agrártermelő, aki biztosítja azt, hogy egy csirkének mekkora ketrece legyen, hogyha egy olyan argentin versenytársal kell szembeszállni, ahol ilyen normák egyáltalán nincsenek, nagyon stresszel, de ugyanakkor viszont fele áron táplált csirkéket sokkal olcsóban el tudnak adni. Tehát, mondja ő, neki igenis védővámokra is, vagy tarifákra, vagy egyebekre szüksége van, és már is elindul egy kettős logika szerint való.
Csak biztosan igazából senki nem bízik abban, hogy egy nagyobb piacban ő versenyképes tudna lenni, megvárja, míg a másik kevésbé lesz versenyképes?
Hát ez gyakran pénzkérdés is, mert az, hogy én versenyképes legyek, az adott esetben állnom kell a versenyt investálással, fejlesztéssel, nem biztos, hogy költségekkel bírom. Nem minden tagország automatikusan, és nem minden gazdasági szektor, vagy akár vállalkozás rendelkezik azzal a versenyképességi előnnyel, amivel helyből fel tudja vállalni, hogy ő minden védelem nélkül ezt bírja. Annak idején a finnek mondták azt, hogy ők nem félnek a globalizációtól, mert ők abban nem fenyegetést, hanem lehetőséget látnak. Aztán a végén az ő Nokiájuk is most tönkrement.
Tehát megvette egy nagyobb kishal, megvette egy nagyobb.
Igen, de ez csak finn úgy éli meg, hogy valamit elherdáltak, amit addig ők a sajátjuknak tekintettek. Persze lehet, hogy ettől még mindig jobban fognak élni, mert most ez a nagyobb hal még többet kihoz belőle, és akkor mégiscsak az ottani finn gazdaság és munkavállaló jár jobban, de ezt majd a későbbiekben kell meglátni. A tagországok körében ma igazából két alapvető kérdés van, ami az egész európai integráció jövőjét megítélésem szerint a következő években, évtizedekben meghatározom majd. Most csak azért hozom fel, mert az egyik pont ehhez a témához kapcsolódik. A válság minden korábbiannál jobban exponálta az, hogy hihetetlenül nagy a versenyképességi különbség a ma benn lévő 28 tagország között. Ezt eddig is tudni lehetett, de részint kevesebben voltak, részint nem volt gazdasági válság, és például belső mechanizmusokkal, felzárkóztatási pénzekkel valamennyire ki lehetett párnázni azokat a különbségeket, amik jelen voltak. Most, amikor a válság mindenkit jobban megfontoltabb gazdálkodásra kényszerít, vagy arra, hogy muszájból meg kell menteni már nagyon bajba jutott országokat, és emiatt azok, akiknek egyáltalán pénzük van, egyre nehezebben és egyre kevésbé szívesen áldoznak újabb pénzeket. A mai helyzetben ezt a logikát már egyre nehezebb fenntartani. És ezért van az, hogy a versenyképességbeli különbség a mai helyzetben kezdi úgy szétzilálni a döntéshozási képességet, ahogy az korábban nem volt jellemző. Az automatikus reflex a nettó befizető részéről, ő nem akar már többet fizetni, a rászoruló részéről, ő nem akar már több diktátumot elviselni. Nagyon gyakran inkább az együttműködés helyett a ösztönös ündisznóállás és befelé fordulás reflexét váltja ki.
De megvan még az Európai Unió tagországaiban az a ragasztó, hogy ezt mégiscsak jobb együtt csinálni. Hiszen eddig együtt próbáltuk, lehet, hogy mi sokkal rosszabb helyzetben lennénk, ha nem együtt csináltuk volna. Tehát ilyen van még, ez a mágnes ott középen megvan?
Ugye említettük már az előbb is, hogy az egész projektet hát több minden indította el. Egyebek között az a racionális belátás, például a Vámuniónál, hogy együtt gazdaságosabb, mint külön-külön. Nagyon-nagyon sok esetben így számszerűsíthetően is kimutatható volt, hogy jobban járunk akkor, hogyha nyitunk, mint hogyha elzárkózunk, és egymással párhuzamosan rohanva próbáljuk elérni. Ez a matematikai és egyszerű gazdasági számítási oldal a dolognak, de persze, mint tudjuk, az egész közös piaci projekt alapvetően nem erről szólt, hanem a rengetegszer elmondott módon ez valahol egy békeprojekt is akart lenni.
Ami bejött,
és az élet valóban igazolta is ezt az egészet. Csak ez olyan dolog, hogyha valaki nagyon-nagyon sok pénzzel, ráfordítással virágzó farmot teremt a Szaharában, és ott valóban elkezd nőni rengeteg sok növény, akkor jöhet egy újabb generáció, azt mondja, hogy nem kell öntözni, mert itt nőnek a virágok.
Uh-huh. A politikusok, akik Európa politikát akarnak csinálni, azok egyrészt többségben vannak-e azokhoz képest, akik inkább nemzetállami politikát akarnak csinálni?
Nem hiszem, hogy lenne sok olyan politikus, akinél ezt így mechanikusan el lehet választani. Minden politikus nemzetállami politikát is akar csinálni, már csak azért is, mert nemzetállami mandátum alapján választják, és él és dolgozik, és ettől nem tud elvonatkoztatni. A sorsa az újjáválasztása ettől a nemzetállami mandátumtól függ. Abban vannak fokozatok, hogy melyek azok a politikusok, és egyelőre a középpártokból kikerült politikusok és az országokat, az Európai Uniós országokat, azért ezek a pártok vezetik. Úgy látják-e, hogy a nemzetállami érdekeket is jobban szolgálja az, hogyha ezek az európai mechanizmusok minimum megmaradnak, semmiképp sem gyengülnek, esetleg adott területeken újabb közös mechanizmusok elfogadásával erősödnek, de legalábbis ebben az irányban haladnak előre. Itt fokozatok vannak, közismert, hogy például a német politika, a mai német politikai elit, nem a teljes, mert hiszen, mint tudjuk, már párt is indult, amelyik például az euró megszüntetését tűzte ki zászlajául, majdnem bekerült a parlamentbe a legutóbbi választáson, de a nagy többségi német politikai elit Adenauer óta hisz abban, hogy az európai érdek az német érdek is, és a németek érdek az, hogy az európai érdek egyre jobban erősödjön és megvalósuljon. Ugye vannak ettől nagyon eltérő érdekek, a brit politika például markánsan nemzetállami, ami inkább szemezgetne az európai integrációból, és abból élne csak, ami segíti a brit érdekeket, de különösebben nem lát fantáziát abban, hogy brit mozgásteret adott esetben szűkíthető európai megoldásokat és mechanizmusokat erősítsen. Nem véletlen, hogy a brit hagyományos brit megközelítés egyedül csak az egységes piacot, a nagyon szabad piaci árumozgást támogatja, valamint ugyanezt a pénzpiacon is, mert úgy érzi, hogy ő ott adott esetben abból ő nyerni tud. De minden más területen rendkívül szkeptikusan néz, mert a hagyományos brit politikai kultúrával nem egyeztethető össze az, hogy neki alá kell rendelnie magát. Közösen elfogadott szabályok szerint ugyan, de mégiscsak közösségi meglátásokkal, véleményekkel, korlátokkal, rászólásokkal.
De a közös pénzhez előbb-utóbb kell egy közös gazdasági tervezés, irányítás és ellenőrzés.
Nem? Ezért van az, hogy aki a közös pénzben hisz, és akkor itt érünk vissza például megint a német politikára, az kényszerből vagy nem kényszerből, de előbb-utóbb elismerte, hogy itt újabb eszközökre van szükség, miközben a briteket annyira megijesztette, hogy felmerült az is, hogy már magáról az EU-tagságról is népszavazzanak. Tehát ez mint egy lakmuszpapír valóban megmutatta ezt a szükségszerűséget. Egyik dologból következik a másik. Ha van egy közös belső piacom, ahol a gazdaságok egyre integráltabban működnek, akkor sok ország úgy érezte a Vámunió mintájára, hogy ez csak még tovább generálhatja, hogyha a fizetőeszköz is közös. És akkor aztán következett a többi egyéb kérdés, hogy de viszont közös fizetőeszközt, mióta a világ általában csak egységes állami alapokkal lehetett eddig tartósan üzemeltetni. Itt sokféle állam önkéntes együttműködéséről van szó. Na most akkor mi lesz az alapokkal? Vagy egyre több mindent a fejük fölé delegálok a pénz alá közvetlenül, vagy nemzeti szinten léteznek ugyan, és most költségvetésről beszélek, vagy például adósságvállalásról beszélek, de ezeket oly módon kapcsolom össze önként, hogy azok szinte úgy viselkednek, mintha egy államhoz tartoznának. Egyébként ezekben a fázisokban gondolkodik a mai Európai Uniós döntéshozás. Tehát való igaz, a közös pénz kikényszerít egy ponton túl közös megoldásokat, mert egyébként legkésőbb válsághelyzetben, és az amerikai buborék kipukkadása után kialakult egy olyan válsághelyzet, hogy ez kihívást jelentett az európai oldalnak. Próbára kell tenni, hogy mennyire stabil és megalapozott az, ami van. Az euró ilyen szempontból veszélyzónába került, mert kiderült, hogy rendszerhibás, bizonyos dolgokat akkor szándékosan nem tettek alá a megalapítók, Kohlék és Mitterrandék, jövőbe utalták, hogy ha majd nagyon szükség lesz rá, akkor az utódok úgyis megteremtik, hát ezt éljük meg most.
Innen folytatjuk a hírek után. Furis György, Brux Info, Európai Elemzőközpont vezetője, az Aréna vendége.